virág emese zongorázik. Schumann halálának 170. évfordulója alkalmából két dalciklust hallhatunk. A költő szerelme és asszony szerelem, asszony sors. Utóbbit Karl Löwe megzenésítésében is. Az est két énekese a közönség által jól ismert nemzetközi hírű magyar szoprán és a chilei tenor, aki jelenleg Berlinben él. A március 26-ai koncertfelvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból, szombaton 17 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Arckép. Alkotó emberek portréja.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunk vendége Gyöngyösi Levente, Erkel, Bartók pásztori és idén március 15-e óta Kossuth Díjas zeneszerző. Éppen mert pályafutása egy ilyen csodálatos mérföldkőhöz érkezett, a legelején kezdtük a beszélgetést, hogy mikor tudatosodott a kis Leventében, hogy zeneszerző szeretne lenni.
Egészen pontosan 11 éves korom körül volt az, amikor elkezdtem írni egy Dióbél királyfi című operát több felvonásban, amiből egyetlen egy ária készült el. Tehát körülbelül ez az az időszak, amikor addig is tudtam, hogy zenész leszek, ez abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezen 5-6 éves koromtól teljesen egyértelmű volt. Tehát végső soron föl sem merült más. De a zeneszerzés maga az szerintem azért jött, mert sokat jártunk koncertre, vittek minket operába. Én Kolozsvárban születtem, és az első 14 évét az életemnek Kolozsvárban éltem le. És ugye Kolozsvárnak két operaháza van, egy román meg egy magyar, és egy nagyon magas színvonalú szimfonikus zenekara is, tehát mi elég sokat jártunk még a Ceausescu időszak szocialista, szerencsétlen terhelt viszonyai között is elég jó koncertélet volt, és főleg az operák nagyon nagy hatással voltak rám. És akkor úgy az ember akar írni egy ilyet. 11 éves koromban meg is próbálkoztam vele, hát nyilván nem sikerült, de ez mindegy is, mert valahogy akkor ott ő híve ment. Szerintem az zongora tanárnéni így hívét vitte, hogy itt van egy gyerek, aki úgy döntött, hogy ő zeneszerző lesz, és akkor onnantól kezdve valahogy engem ott ebben a környezetben úgy kezeltek, mint akiről tudjuk, hogy zeneszerző akar lenni. És ez, hogy tudjuk, ez titokzatos módon segítette azt, hogy én is akarjam ezt tovább. Tehát végső soron onnantól kezdve mostanáig föl sem merült, hogy én valami mással is foglalkozhatnék. Mindig arra gondolok, hogy ez nagyon nagy szerencse, mert ez nagyon ritkán van talán így.
Az első opera, ami már el is készült, a Gólya Kalifa. Ennek prelúdióját halljuk most. A Matáv Szimfonikus Zenekart Vashegyi György vezényli.
Thank you.
Úgyhogy egy hatalmasat ugrunk ehhez képest az időben, és nagy vonalakban végignézzük az életművedet. Az benne a lenyűgöző számomra mindenképp, hogy még akkor is, hogyha az opera indított el, és végül is született egy opera, hanem is a Diobea Királyfi, de készült opera, és ahogy nekem korábban említetted, tervezel egy másodikat, de nem csak az énekes műfajok, hanem tulajdonképpen bármilyen irányban nagyon szívesen kirándultál. Tehát nem álltál rá arra, hogy te az ének hangzeneszerzője vagy, vagy a szimfonikus repertoár zeneszerzője vagy, hanem majdhogy nem bármi, ez a mindenevő zeneszerző. De mégis, ilyenkor melyik ad könnyebb inspirációt, vagy hogyan ad inspirációt egy zeneszerzőnek az, hogyha saját ötlet jön és elkezd dolgozni, vagy mindig érdemes, vagy éppen anyagi megfontolásból is meg kell várni, hogy egy felkérés érkezzen?
Én felkérésre dolgozom most már idestova 30 éve. Ez azzal is jár, azzal a következménye, hogy nem tanítok például, és néha hiányzik egyébként, de lehet, hogy nem baj, mert vannak nálam erre sokkal alkalmasabbak talán. A saját inspiráció az veszélyes. Olyan értelemben, hogy most képzeljük el, az én életemben, mondjuk, vagy életművemben a saját inspiráció darabok 100%-os aránya mondjuk olyan 10% maximum. Azért, mert ez egy érzelmileg eléggé megviselő helyzet. Képzeljük el, hogy hogy működik a direkt inspiráció. Általában a zeneszerzővel történik valami, átél valami fontosat, egy nagy szerelmet, vagy egy halálesetet, vagy egy őt nagyon-nagyon foglalkoztató érzelmi helyzetbe kerül, és akkor úgy érzi, hogy ez annyira megérinti, hogy se lát, se hall, és azzal kell, azzal fekszik, és akkor ezt ki kell magából írni. Valahogy én így képzelem a direkt inspirációt. De most az nem baj, hogyha ilyenekből nincs túl sok. Ugyanis eléggé rendezetlen lelkiállapotot eredményez ilyenkor mindig. Mondok el egy klasszikus példát. 2002-ben történt az, hogy a Korály Zoltán Magyar Kórus Iskolában én elég sokat tartózkodtam, és nagyon jóba voltam a Gemma ének együttessel, amit Tóth Márton vezet mind máig. Az ő öccse teljesen váratlanul egyszer csak vezuhant egy szikláról, és meghalt. És hihetetlen, megdöbbentő érzelmi kavalkád volt ez. Tehát, hogy rettentesen megviselt mindenkit ez, hogy egy fiatal ember egyszer csak egy ilyen balesetben életét veszti, és ott marad a felesége a pici babával. Hogy úgy éreztem, hogy nekem ezt muszáj magamból kiírni. És egy gesztus is szerettem volna tenni a családnak ezzel, és akkor erre írtam egy kórusművet, a Te Luci Sancte Terminum címűt. Elérte a célját, és azt hiszem, hogy szépen sikerült, és örültek neki, és tulajdonképpen azóta is szeretik ezt a darabot, sok kórus elénekelte. De nekem ebből az maradt meg, hogy ezen az áron nem biztos, hogy én sokszor szeretnék ilyet. A szerelmi csalódás a másik, ami nagyon klasszikus szokott lenni. A zeneszerző, vagy egy költő, vagy egy drámaíró ezt így versbe szedi, hogy mit évez és mi történt vele. Ez is egy kellemetlen állapot, amikor az ember ki van bukva érzelmileg, amikor rosszul van, akkor nagyon nehéz zenét írni. Én nekem inkább úgy működik, hogy megtörténnek ezek a fontos dolgok, amelyek engem érdekelnek, és azokat ugye elteszem valahova mélyre. És a megfelelő pillanatban, amikor mondjuk nagyon jól vagyok, és éppen minden rendben van, és akkor éppen várnak tőlem egy olyan darabot, akkor előveszem. Így sokkal könnyebb. Mert hogy így majdhogy nem egy ilyen védett közeg van a zeneszerzőnél, tehát nem benne van a közepében, hanem az érzés maga, meg amit az egészről mondani akar, az már leülepedett, az már ott szépen működik, bármikor elővehető. Nálam így szokott ez valahogy működni, hogy inkább később próbálok ezekről a fontos dolgokról zenét írni. Tehát, hogy az embernek megvan az a szakmai tudása talán, hogy vele tudja magát képzelni, elő tudja magából bányászni azt az érzést, ami annak a darabnak az érzelmi felépítéséhez szükséges.
Oh,
A Szilágyi Domokos versére írt Vihar című darabot hallottuk. A mű Debrecen város megrendelésére a 19. Bartók Béla kórusverseny megnyitó hangversenyére készült 2002-ben. A Muzika Nostra kórus énekelt, Novotny Tibor és Szilvási Attila ütőhangszereken játszott, Mindszenty Zsuzsánna vezényelt. Most pedig folytassuk a beszélgetést a zeneszerzővel, Gyöngyösi Leventével. Most már majdnem választ kaptam arra a kérdésre, amelyet az évek során nagyon sok zeneszerzőnek feltettem, de mindenki csak közelíti valahogyan a választ, mint hogyha nem lenne olyan egyszerű erre választ adni, hogyha felkérés érkezik egy zeneszerzőnek, és meghatározzák mondjuk azt az együttest, amelyre meg kell írni egy darabot, akkor hogyan kezdődik a gondolkodás? Tehát hogyan tud egy zeneszerző azonnal mondjuk egy vonós négyesben vagy egy kórusban gondolkodni? Ha jön az ötlet, akkor alakul a munka, de mi van akkor, ha nem akar jönni egy ötlet?
Én megválaszolom.
Halljuk.
Tehát nálam biztosan úgy van ez, hogy saját magam felé hagylik a kezem, óvatosan. Nagyjából tudom, hogy kórusról, hogy milyen fajta művet vár. Tehát a fajtán azt értem, hogy persze tudom, hogy egy női kar, vagy egy vegyes kar, mit szeretnének, hogy hány perc legyen, de hogy milyen karakterű darab. Egy kórus felkérés az nagyon gyakran a karaktert is megszabja. Tehát tudja a karvezető, hogy ő versenybe szeretné vinni, és ezért egy nagyon gyors, pörgős, angry piece. Tehát egy mérges művet vár, amiben a kórus jó hangosan és jó durva dolgokat énekelhet, esetleg diszonanciákat is megmutathat, de mindenféle nagy kisimulások is lehetnek a műben, tehát hogy van egy karakterről való elképzelése is a karnagynak. Na, ha ez megvan, ha ebben úgy megegyeztünk, akkor ehhez én már könnyedén tudok szöveget választani, olyat, ami nekem jó, ami nekem megfelel, és ami engem megérint. Sokszor van az, hogy mi hosszan levelezünk arról, hogy jó lesz ez nekik, mit gondolnak, de a legtöbb esetben még erre sincs szükség, mert bíznak bennem, meghallgatom őket, hogy milyenek, vagy esetleg régi ismerősök, és pontosan tudom, hogy mik az evényeik, mik a hibáik. Az a lényeg, hogy a szöveg előhoz egyfajta karaktert, amit nekem elő kell hívni, és ki kell találni egy karakterdarabot, mondjuk egy kórusdarabnál. A nem szöveges műveknél még könnyebb a helyzet. Mert ott nem köt minket a szöveg, hogy ott tulajdonképpen bármit kitalálhatok. Tehát egy vonós négyes, még nem írtam vonós négyes, és nagyon szeretnék egyébként. Kamarazenével rosszabbul állok. Tehát nagyon jól mondtad, hogy elég sok mindent megpróbáltam, de azért a kórusdarabok eléggé többségben vannak. És most már igazából nagyon szeretnék kamarazenét írni, mert tulajdonképpen egy zeneszerzőnek fantasztikus dolog az, és még a későbbi énekes művekre is nagy hatással van, hogyha hangszeres művet ír. Szóval, hogy ott nincs szöveg, ott igazából bármilyen motívumot elképzelhetek, bármilyen fő témát, ami jól szól a hangszeren, vagy azon az együttesen. Régen azt gondoltam, hogy az, hogy nincs szöveg, az engem zavar, mert a szöveg azonnal ad egy karakter, inspirációt. Utána rájöttem, hogy ha nincs szöveg, az még jobb, mert akkor még a szöveg se köt, hanem tulajdonképpen te találod ki azt, hogy milyen legyen a mű. Néha ez, néha az.
A hangszeres kamaraművek közül szóljon most a rendhagyó hangszerelésű kvintet nyitó tétele. Szabó Rozália fuvalán, Szepesi Bence klarinéton, Marult Bálint gordonkán, Varga Judit zongorán, Réti Balázs Hammond orgonán játszik. Mai műsorunk vendége Gyöngyösi Levente, Erkel Bartók pásztori és idén március 15-e óta Kossuth Díjas zeneszerző. Mennyire vagy önkritikus, amikor hallod már a darabodat, és mondjuk jó előadásban, tehát azt tudod, hogy ez egy jó előadás. De mennyire kezdesz azon gondolkodni, hogy így kellett volna, javítani kéne?
Igyekszem nagyon gyakorlatiasan gondolkodni. Pár éve ezelőtt egy kórust is alapítottam, és minden évben csinálunk több koncertet, úgyhogy én vezénylek pont azért, hogy én fizikailag érezzem azt, hogy milyen a mű. Egy zeneszerző máshonnan tekint egy darabra, mint egy előadó. Ez nagyon érdekes, ha a kettő egy és ugyanaz, hiszen akkor nekem gyakorlati szemszögből kell néznem olyan dolgokat, amiket zeneszerzőként egész máshonnan nézek. Tehát a zeneszerzői látásmód az egy stratégiai látásmód. Fentről. Persze, amikor ott vagy a részletekben, akkor ki kell dolgozni őket, meg minden, de alapvetően a zeneszerző az nagy totálból nézi a saját művét. Mindig. Ha nem tudod ezt megtartani, ezt a darabba belemélyedve, és mondjuk egy operát írsz, és hosszan ívod, és nem tudsz néha felmenni a magasba, és rálátni az egészre egyben, az baj, szerintem. Muszáj egyben látnod, hogy a műben mi történik. Az előadó teljesen más. Persze neki is fel kell építeni az előadást egyben, de sokkal fontosabb az, hogy mondjuk egy kísérlet hogy alakul ki, hogy hogyan kell megformálni azt, hogy Anna azt tényleg megtegye azt a hatást. Több olyan zeneszerző is van, akinek a művei nem adják magukat olyan nagyon könnyen. Tehát meg kell fejteni. Érted? A részletekről van szó leginkább, és a végén kerül csak sor arra, hogy ugye az ember az egészet felépítse. A zeneszerző vagyok, majdnem mindig fentről nézem, amikor előadó vagyok, akkor elsősorban nagyon sokáig csak alulról nézem, és utána alakul ki szépen a nagyforma. Ez egy nagyon fontos különbség, és nagyon szerettem volna azt, hogy mind a kettővel tisztában legyek. És egész más képet mutat a saját darabom, hogyha én csinálom.
Azt mondtad a beszélgetés elején, hogy pillanatnyilag nem tanítasz. Mondjuk hozzá ezt a pillanatnyilagot, mert azért ez még változhat idővel.
Így van.
Viszont te tanultál nagyon sok nagymestertől, és ezzel a Kossuth díjjal most nagyon sok nagymestered vonalát folytatod.
Elég ijesztő.
Ezt akartam kérdezni, igen.
Óriási felelősség. Nem olyan régen zenésítettem meg József Attila Dunánál című versét, és abban van az az elképesztő pillanat, amikor a költő ül a Dunaparton, és először csak maga van, és igyekszik megfogni a hangulatát az egésznek, is gondolkozik, és utána átalakul az összes ősévé. És én 100 000 ős szemlél velem együtt mindent. Valami ilyesmi történt velem is, hogy ez nem csak te vagy. Rengeteg ember élt itt, és ezek oda tették magukat. Borzalmasan keményen dolgoztak, és rettenetesen keményen megpróbálták mondjuk megakadályozni, hogy átfusson rajtuk a történelem. Én nagyon-nagyon boldog vagyok ettől, fantasztikusan megtisztelő, de nagyon érzem a felelősségét is. Muszáj néha felülről nézni egy-két dolgot. Tehát, hogy hova tartasz? Miért csinálod ezt? Engem ez foglalkoztat most nagyon erősen, tehát, hogy próbálok majd olyan darabokat írni, amik számomra tényleg a legfontosabbak, és amik kapcsolódnak ehhez, hogy ki vagyok én, miért itt élek, hogyan tudnék esetleg segíteni. Mert ugye művészek azok hídszerepet játszanak. Tulajdonképpen össze tudnak kapcsolni nagyon ellentétes gondolkodású embereknek a gondolatait, meg főleg az érzéseit, mert az zene az érzéseket kelt elsősorban. És én ezt nagyon boldogan betöltöm ezt a feladatot. Tehát próbálok olyan műveket írni, amelyek minden magyar embernek ugyanezt jelentik, vagy ugyanazokat az érzéseket keltik benne. Aztán ez a dolgunk.
Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éven nézem, mit meglátok hirtelen. Egy pillanat kész az idő egészen, mit 100 000 összemlél én velem. Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öleltek, öltek, tették, amit kell. S ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és várat, enyém a múlt, övék a jelen. Írunk, ők fogják ceruzámat, én érzem őket, érzem őket, és emlékezem, igen, emlékezem.
Ah. Hogyha a művészeket megkérdezünk ugyanerről, hogy egy nagyobb díj mi mindent jelent számukra, akkor az esetek nagy részében jön a hasonló válasz, hogy hát ez nagyon megtisztelő, de mégiscsak végső soron az fontos, hogy részint az előadók, és pláne a közönség hogyan reagál. Neked milyen viszonyod van a közönséggel? Ez zeneszerzőként mennyire lehet érezni?
A legfontosabb, amit itt talán eszembe jut, hogy kortárs zeneszerzőként nagyon nagy gondban vagyunk a nyelvvel. Nem nagyon van közös nyelvünk. Tehát míg a múlt század 50-es, 60-as éveiben a kortárs komoly és könnyű zene teljesen eltávolodott egymástól két ellentétes irányba, és a könnyű zene boldogan rácuppantalva a lyukra, amit ugye a kortárs komoly zene hagyott maga után, és szinte gyárszerűen termelik azokat a slágereket, amik garantáltan szállítják azokat az érzéseket, amiből mondjuk egy fiatal táplálkozni tud, és ezért ilyen rettenetesen népszerűek ezek a slágerek. Szerintem ezt egy kicsit mi elengedtük. És én nem érzem azt, hogy jól tettük volna. Olyan időnként, mintha légüves térbe volnánk, és nem lenne közönségünk. Tehát én azt hiszem, hogy a legfontosabb, amivel nagyon gyakran gondolok, hogy muszáj valahogy szót értenünk a közönséggel, aki még megvan. Szerintem ez természetellenes dolog, hogy egy mai fiatal például nem is hallott, mit tudom én, Schumannról. És veszítünk ezzel, ők is veszítenek, és mi is veszítünk, mert nem tudunk vele szóba állni. Úgyhogy én próbálok olyan zenét írni, amiben az esélye megvan egy pici-pici zenei műveltséggel, hogy bizonyos dolgokat én a zeneszerző, aki ezt tanultam, és ő, aki soha nem tanulta, és egész már zenét hallgat sokszor, nagyjából ugyanúgy halljuk, és ugyanúgy értjük. Ezzel nem azt akarom elérni, hogy ő szeressen engem, az tulajdonképpen nem érdekel. Kicsit érdekel csak. Hanem fel akarok neki vetni problémákat, ennek a képzeletbeli hallgatónak, aki valószínűleg fiatal, és valószínűleg nem hallgat soha ilyen zenét, de mégis betévet oda, tegyük föl. És azt szeretném, hogyha ez őt megérinteni, és nem riasztaná el többet az őt, hogy a forma, amiben én ezt mondom, az teljesen más, mint amihez ő hozzászokott. Szóval, hogy ez a legfontosabb az egészben, hogy muszáj kapcsolódnunk ezekhez az emberekhez, akiket azt hiszem, hogy elvesztettünk. Most pont egy olyan időszak van, a könnyű zenében is van egy ilyen furcsa helyzet, hogy visszanyúlnak már. Mint hogyha nem lenne elég erős a mostani könnyű zene. 60-as években senkinek nem jutott eszébe visszafele gondolkodni. A kortárs komoly zene ezt csinálja 100 éve. Most éppen van esély szerintem, rengeteg műfaji hibrid van. És mondom magamban, hogy sokszor én is ezt csinálom. Hogy így integrálunk, vagy így több kis panelből így összeépítünk dolgokat. És úgy tűnik, ez az a dolog, ami esetleg közelebb tud hozni olyan embereket egymáshoz, vagy olyan zenehallgatókat egymáshoz, akik nem nagyon állnak szóba egymással egyébként.
Ezt nem beszéltük meg, és nem biztos, hogy az életművedből így hirtelen olyan könnyű lesz választani, de hogyha ennek a gondolatsornak a folytatásaként most ajánlanál akár a fiatalabb hallgatóknak egy olyan művet az életművedből, amelyen el lehet indulni véleményed és érzésed szerint a klasszikus zene és a te zenéd irányába, melyik műved részletével zárjuk le a műsort?
Írtam én egy Mester és Margarita című opera musicalt, ami már rossz, mert igazából nem musical ez. Én annyira nem kedvelem a musicaleket, bevallom. Ez egy olyan darab, ami egy hibrid mű. Tehát alapvetően ő úgy viselkedik, mint egy opera, de ebben az operában ezen belül van egy rockzenekar, és vannak kimondottan rockoperás részek, pillanatok, helyek, és van egy ilyen attitűd. Nem tudom, hogy állnak, mert van egy olyan szörnyű sejtésem, hogy a mai fiatalok a rockzenével már nem állnak olyan jól, mint mondjuk mi a 90-es években, amikor a műfaj virágzott mondjuk. De szóval, hogy ebben az operában bizonyos szereplők ilyen rockzenés nyelven beszélnek egy rockzenekar kíséretével, beépítve a szimfonikus zenekari közegbe. Kimondottan az volt az én elképzelésem, és azt próbáltam megvalósítani, hogy annak ellenére, hogy ez a két, az opera és a rock opera, bár ugyanúgy hívják őket, mégis nagyon távol állnak egymástól, de hát ha mégse állnak olyan távol. Tehát egy ilyen baráti készfogást szerettem volna a két műfajtól nyújtani egymásnak, hogy a hallgató egy idő után ne is tudja megkülönböztetni, hogy ez micsoda pontosan, hogy azt érezze, hogy belül van egy olyan műfajon, ami tulajdonképpen természetes módon integrálja mind a két műfajnak a hagyományait, és feloldja azt a természetellenességet, hogy egy rockzenész soha nem áll szóba egy komoly zenésszel.
sunshine.